Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Üdvözöljük Önöket Gyárfás Endrével közösen, aki a mai vendégünk. Gyárfás Endre már több ízben is volt a Civil Rádió olvasókörébe, tisztelettel köszöntelek, és emellett még a YouTube-on is figyelemmel kísérhetik az olvasókör műsorát, többek között a mait is ott is megtekinthetik. Gyárfás Endre most volt születésnapos, megmondjuk, hogy hanyadik?
Hát, még nem voltam, de bár a 89-et meghaladtam, tehát akkor lassan a 95-et taposom, vagy rajtam tapos a 90-edik.
Az előbb azt mondtam, hogy Gyárfás Endre író, holott legutóbbi beszélgetésünkben verseket olvasott föl nekünk, ugye, ezek a limerikek, ezek az ír különleges féle versezet, amit ő gyakorolt. Eddig az egész pályafutása során, ami akkor már több mint 89 év, én összeszámoltam, hogy mintegy 150 publikációja született. Hát, jól mondom?
Mit jelent a publikáció?
Hát egy könyvet.
55 kötet. És akkor a többi az, nem tudom mi, a minden hát, fordítások, újságok, ezek azok, rádiójátékok, tévéjátékok, színház, úgyhogy.
Most jelent meg egy új kötete, amely három kis regényt, vagy hosszabb elbeszéléseket tartalmaz. Ezek újak, vagy pedig korábbi nagy sikerű írásoknak a...
Három külön-külön jelent meg mind a három kis regény, a 2000-es évek elején, különböző kiadóknál, de gondoltam most, hogy még továbbra is aktuálisak a szatíra szempontjából, hogy egy kötetbe így összevonom őket, úgyhogy egymás után van a Magyar Loch Ness, a Dzsungel újabb könyve, és Noé meg a bárkája. Azt hiszem a közös az bennük, hogy mindegyik a ha áttételesen nézzük, akkor a rendszerváltás utáni 35 évnek a szatirája, ha így lehet mondani.
De rendkívül aktuális, mintha csak a mai társadalmi politikai történeteket olvasgathatnánk.
Igen, hát csak át van téve más fogalmazzal a bibliaira, meg egyébre, úgyhogy...
Akkor nézzük talán az első elbeszélést, ez a Magyar Loch Ness.
Magyar Loch Ness,
a Loch Nessről ugye tudjuk, hogy ezek a Nagy-Britanniában található, egy Skóciában, egy tó, amiben valami szörnyűséges vadállat lakik, és emiatt évente millió számra mennek turisták. És
igen.
De ez mitől magyar?
Mikor van?
Hogy mitől magyar ez a Loch Ness is?
Ja, ez azért, mert ez egy társaságnak, egy vendéglősnek, meg a vele a tavacska túlsó oldalán élő szállodásnak, meg a hozzájuk tartozó nőknek az ötlete, hogy valamivel föl lehetne dobni a hazai idegenforgalmat ennek a kicsi tónak, ami körülbelül akkora, mint a Bánki tó, tehát nem egy nagy tó, hogy ennek a idegenforgalma hogyan nőhetne. És jön egy Hertelendi Huba nevű újságíró, ki inkább szélhámosnak bizonyul, és mindenféle ötlettel először lehaláztatják a tavat, akkor ellopja egy másik cég a halakat. Szóval mindenfélevel próbálkoznak, végül leszükbe jut ez a skóciai eset, a szörnyel, de hát hogy onnan szerezzenek szörnyet. És végül is csináltatnak műszörnyet, egy műanyag készítő iparossal, és ezt bele merítik a tóba. És valóban jönnek is a turisták, mert ha nem tudnak elmenni Skóciába, legalább itt lássanak szörnyet, és erre épül a vendéglőnek is, meg a kis szállodának is a jövője.
Nézzük talán az egyes figurákat. Ez a Hertelendi nevű újságíró, ez igazából igen, nem csak újságot ír, hanem hát ő a mai turizmus szervezőknek lehetne a példakép.
Igen, meg a reklámfőnök, meg minden hasonló. Tehát ez a nyüzsgő járókelő emberek egyik, aki nagyon sok van mostanában, ami a szélhámosságot éppen érinti is, de nem csak érinti, hanem benne is van. Tehát ő benne van ebben a projektben, hogy legyen szörny, és tényleg meg is csinálják a szörnyet, és akkor jön a turista mindenféle reklámmal, akkor van még Németországból érkező rokon, az is beszáll ebbe, tehát hogy jönnek a látogatók. És ugyanakkor azért elindul egy ellenakció is, gyerekeket távoloztató fiatalember, aki látja, hogy ebből pláne földrajz, biológia tanár, hogy ebből baj lesz, és egy ellenakció indul. De az egész regény egy kettős akció. Na de hát végül is, amikor rájönnek már, hogy egy szörny nem elég, akkor búvár ruhákat kölcsönöznek a turistáknak, és akkor újabb szörnyeket készítenek elő, és végül egész szörny társaság van. De hát végül is, mint minden történetnek, ennek is az a vége, hogy hát kudarcba fullad, mert kiderül, hogy hát valamilyen játék vagy szórakozás kapcsán meggyulladnak a szörnyek, a műanyagok, és leég a kis szálloda is, meg minden.
És úgy, most következik a biztosítási biznisz?
Nem a biztosítási, hanem megjelennek a különböző buszok, mert a katasztrófa turizmus, ez az igazi mostanában. Ezt látjuk manapság is, hogy megjelennek, és nézik, hogy hogyan. Úgyhogy erről szólt tulajdonképpen ez a kis regény, hogy a nagy vállalkozás, hogyha hamis alapokon van, akkor előbb-utóbb azért bukásra van ítélve.
Milyen tanulságokat vonhatunk le a mai életünkre nézve?
Hát főleg
hiszen ezt, itt egy kényszervállalkozóról van szó,
igen,
ugye? Tehát
igen,
ez a kisvállalkozó olyan, mint az elmúlt 35
igen,
évben.
Igen.
Majdnem azt mondom, millió számra az emberek, igen, vagy igen, a családok.
Igen, úgyhogy amire nincs megalapozva. Tehát tulajdonképpen egy szélhámosságra alapítják ezt a vállalkozást, és hát ez épp úgy kipukkad meg, leég, mint a műszörny.
Nézzük akkor talán a második elbeszélést,
igen,
vagy kis könyvet, a dzsungel újabb könyve.
Igen.
De miért ez újabb? Mitől újabb ez a dzsungel?
Hát mert ez egy új történet. Ugye megmondja Kipling is a dzsungel könyve végén, hogy mi történik. Ez már másik történet. Hát ez már egy másik történet, ami azután játszódik, egy évvel, vagy nem tudom hány holtöltével, hogy Maugli legyőzte a farkasok segítségével Sirkánt, meg is ölte, és utána eltávozott az emberek közé. Tehát maradnak a dzsungel állatai ott a dzsungelben.
Főnök nélkül. Főnök nélkül.
Igen. És tigris nélkül is persze. És azt gondolják, hogy jó lenne egy emlék vacsorát, emlék ünnepet a Sirkán elpusztításának a hányadik holtöltője után rendezni. Megvan a gyűlés sziklája, az megvan, ki van rá terítve a Sirkán bundája, mindenki lelkesedik, és rendben van, meg fogjuk csinálni az emlék vacsorát. És szervezik is, de a tabaki, a sakál, aki az alapműben is, ugye ő volt a intrikus, a gonosz, itt is kitalál mindent, és végül is úgy szervezi a dolgokat, hogy lesznek mauglisták, akik a Maugli követik, és akadnak a sirkánisták, mert ugye, hogy végül is csak Sirkán volt igaz, hogy nem lehet tudni, hogy fekete állat volt-e, sárga csíkokkal, vagy sárga állat, fekete csíkokkal, és ezért csinálnak maguknak ilyen kis levelekből jelvényeket. Tehát olyan, mint a karszalag lenne. A társaság a dzsungel népének egyik fele sirkánista lesz, a másik pedig mauglista, és ezek először még csak vitatkoznak, játszanak, de közben az elefántok hátiék már jönnek a közelből, és két nagy elméletnek a követői egyik az, hogy itt pusztaságnak kell lennie, mert az volt mindig, másik meg az, hogy igenis zsúfolt dzsungelnek kell lenni. És ez a pusztítás és az építésnek a kettősége benne van, és végül is nagyon összefognak. Most közben azért, ez hogy...
Mint hogyha itt az emberek emberi tulajdonságokkal rendelkeznének az állatok.
Hát persze, mint ahogy
ezek a szövetségek, mintha pártonként.
Hát igen, de mint ahogy az eredeti Kipling főleg dzsungelkönyvében is emberi tulajdonságokkal rendelkeznek, ugye a farkasok is, és hát éppen ezért például Akelát, aki a farkasok vezére volt, hát leváltják, mert öregszik, már alkalmatlannak nevezik. És helyette különböző választási trükkökkel, csalásokkal Faót, egy fiatalabb farkast jelölnek vezetőnek, és ő ül föl a gyűlés sziklájára. De előzőleg az állatok találnak valahol a földben egy nagy sótömböt. Hát kell a sótömb, az kell minden állatnak, és elkezdik nyaldosni, oda gurítják a gyűlés sziklájához, és mindegyik nyal belőle. Na most itt van egy részlet, amiben légy szíves, Kati, olvasd föl.
Kis Katalin következik.
A hirtelen beállt csendet kiáltás törte meg. Ez is szürke testvér torkából szakadt elő. Farkasok, oda nézzetek, a sótömb. Minden szem arra fordult, a holdfényben fürdő sótömb egy farkas alakját mutatta meg. Hosszú orrú állatra hajazott, és pocakosabb volt, mint a többiek. A tekintetek most a sziklán ülő Faót célozták meg, szakasztott só figura. Hát magadat nyaltad és nyaladtad ki a sóból, te dühes, kérdezte, állította farkas anyó. Morgás, csaholás, fogcsattogtatás font halmgyűrűt Faó köré. Most kellene rátalálnia a parancsszóra, futott végig át a vezér agyán, arra az egyetlen, ellenállhatatlan szóra, mely lecsillapítja, meghunyászkodásra kényszeríti a csapatot. Melkasa foglyul ejtette ezt a szót, sipítást eresztett ki magából, vinnyogott. Ez már nem az a csapat, döbbent rá a vezér, aztán egy pillanattal később nem az én csapatom. Hogy ő többé nem a csapaté, rájött erre is. De akkorra már lerángatták a tigris bundáról. Tépték, harapták, karmolták.
Mint egy igazi választási kampány.
Igen. Úgyhogy nagyon sok mindenben hasonlít. Hát sok minden történik még itten, ugye, mert a régi hagyományok, mondák is előjönnek, de hát igyekeztem azért megmaradni a Kipling-féle dzsungelkönyvnek az alaphelyzet. Ugyanazok az állatok maradnak, vannak ilyen kis ügyetlenek, mint a ilyen kis borzok, meg akik úgy vannak, meg a keselyű, tehát mindegyik a maga életét. És persze Bagira, aki a fő pozitív hős, a fekete párduc, és a végül odáig fajul a két tábor között a vetélkedés, hogy már a tabakék azt állítják, hogy ők ölték meg Sirkánt, és ő nekik jár tehát a jutalom, a másik meg, hogy ők. Úgyhogy odáig fajul az ellenségeskedés, hogy a szürke testvér, a farkas és Bagira, a fekete párduc már egymást kezdi marcangolni, úgyhogy az már a teljes testvérháború. És az utolsó pillanatban, amikor már majdnem mindenki mindent megharapott és szétmarcangolt, egyszerre csak A keselyű meglátja a bozótban, hogy valami fekete-sárga mozogottan, és morgást is hall. Azt mondja, úristen, sírkát, hát nem lehet, itt van a bőre, a üzén. Igen, de hát a fia, vagy az unokája. És attól kezdve újra a félelem és a rettegés üli meg a dzsungelt, és ugyanaz történik, ebből az új Tigris megteremti a rémuralmat, mindenki fél, kezdődik minden előről, de ahogy a Kipling írja, ez már egy másik történet.
Ez erősen hasonlít arra, amikor az egyik diktátor után egy másik diktátor jön, és nem demokrácia.
Igen, így szokott. Igen.
Nézzük a harmadik történetet. Noé meg a bárkája címet viseli. Igen. Ez akkor a bibliai Noé?
Ez teljesen a bibliai történet lenne. Hát végül is megmondta az úr, hogy tessék bárkát építeni, ti vagytok az egyedül tiszteletre méltóak és igazak, ami eddig volt ember, meg mindenféle, azt mind el kell pusztulnia. És akkor megereszkednek a vizek, jön a hat, és megépíti Noé a három fiával és menyeivel, feleségével a bárkát, meg van adva a Bibliában, pontosan meg van adva a méret, hogy milyen, én is azokat használtam. De persze ebből is probléma van, mert miért már éppen elkészült, egyszer csak nagy bőgés és nagy zaj, hát jönnek a szauruszok, a sárkánygyíkok. Őrájuk nem gondolt Noé, de úgy látszik az úr sem, tehát nem kerültek be a bárkába, hát természetesen ki is haltak. Meg még jön ilyen, hogy két hatalmas nagy szőrös ormányos állat jön, azok betolakodnak, bemennek a bárkába, és a harmadik, aki hátul jön, az lemarad. Hát az a helyzet, hogy az a kettő elől az hím volt, és a nőstény kín maradt. Így is világos, hogy a mamutok nem kerültek a mai állatok közé. És hát végül is nagy problémája Noé nagyon pozitív hős, hiszen mindent meg akar csinálni. A három fia különböző trükkökkel igyekszik megvalósítani, amit lehet. De hát ugye nincs mit egyenek, világos, hogy halat. Ha rengeteg halat, kifognak, megeszik. Aztán valakinek eszébe jut, hogy jönnek a bálnák. De a bálnák, az is jó lenne kifogni és megenni, de azok nem hagyják magukat, és ellenállnak, és ők az ellenzék, és csak követik őket. De végül is a halakon elvannak, de itt is intrikák vannak, meg árulások, meg besugások, és itt is az ellentétek összecsapnak. Na most az én regényem szerint az állatok emberi nyelven beszélnek, tehát értik egymást, mindenki mindent ért. És amikor már összecsapnak, és egyik a másikat harapja, pusztítja, akkor Noé megmérgelődik, és azt az úrhoz fordul, hogy hát névuljanak már meg ezek. És az úr betartja az ígéretét, és az állatok valóban elnévulnak, és azóta sem beszélik az emberi nyelve. És akkor persze jön a galamb, meg a ararát, és sikerül átvészelni mindent. Úgyhogy
ez a galambra szerintem az egész emberiség vár, a mai
igen.
világpolitikai helyzetben is ugye mindenki igen. vagy jósolja a galambot, vagy nem tesz érte semmit.
Igen, úgyhogy a vége nagyon pozitív, ugye a vérus az úr megköti a szövetséget, szivárvány megjelenik, az emberiség tovább él.
Kedves Gyárfás Endre, érdeklődnék, mert a hallgatóinkat ez is érdekli, hogy hogyan születik meg egy ilyen regény?
Hát nem tudom. Ha tudnám, akkor persze nem. Hát van egy ötlet elég.
És utána szorgalom?
És utána, igen, utána le kell ülni, és akkor meg kell írni. Meg ott utána nézni, hát gondolhatod, hogy itt például a Noé esetében nagyon alaposan olvastam a Bibliát, hogy mi mennyi, hány sín jobbról, hány balra, milyen állatok hogyan mennek be. Úgyhogy itt is meg vannak különböző jellemű állatok, rókák, egyebek, úgyhogy úgy viselkednek, mint az emberek.
Tehát akkor az írói tevékenység egy kutató munkával indul? Jön az ötlet, a szikra, igen. És kutató munka?
Persze, természetesen. Úgyhogy igen, mint a dzsungelnél is. Hát hányszor elolvastam újra meg újra a Kipling-féle dzsungel könyvét, hogy tudjam, hogy milyen állat, hogyan viselkedik, hogyan készül, hogy itt is vannak elefántok, hogyan jönnek, és pusztítják az erdőt, ott is van, hogy az az egyik elképzelés, hogy itt olyan pusztaságnak kell lenni, mint a legendákban annak idején. Tehát kiirtanák az egész erdőt. De ugyanakkor meg mások meg abból élnek, hogy az erdőben laknak. Úgyhogy ez is egy mai téma, hogy nem csak az erdő, hanem a világ környezetünk pusztítása.
Kedves Gyáfás Endre, nagyon köszönöm, hogy ismét találkoztunk, és legközelebb a 90. születésnapon fogunk találkozni. Születik jó. Addigra új könyv?
Hát nem tudom.
Ja, nem, nincsen.
Nem, nincsenek ilyen, hogy terveim hosszabbra. Mert a 91. évben nem nagyon tervez az ember, mondjuk 6 kötetes családregényt semmiképp nem szoktak tervezni. Kisebb dolgokat.
De mi ez jó egészséget kívánunk.
Hát, remélem.
Jó?
Igyekszem.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóim, örülök, hogy ma hétfőn is minket választottak, hallgassanak minden hétfőn, Civil Rádiót az interneten 20 és 21 óra között. Viszontlátásra!
Ez mennyire?
Már is. 21 perc, 32 másodperc. Ah, jó.
Jó. Jó lett, hallottátok?
Igen, rá hallottuk.
Kedves hallgatóim! Műsorunk második részében a Városmajori szabadtéri színpadra látogatunk. A színpad mutatta be Spíró György Árpádház Érzékeny és naív krónika című drámáját. Rendező Keszég László. Az előadást követően Spíró Györggyel és Keszég Lászlóval a Városmajori szabadtéri színpad igazgatója Benkő Nóra beszélgetett.
Ha mindenki elfoglalja a helyét, aki úgy gondolta, hogy visszajön erre a beszélgetésre, ezt megköszönjük. Hú, van fiatalok is. Szuper! És hát nagyon-nagyon köszönöm Spíró Györgynek, hogy elvállalta, hogy ide jutottál, és egy pár mondatot beszélhetünk a darabra, és Keszég Lászlónak a darab rendezőjének. Mert hogy nagyon izgalmas, hogy született ez a mű, milyen forrásokat, milyen kutatást végeztél, milyen forrásokat használtál fel, illetve hogy ez igaz-e? Ez tényleg igaz, hogy ez volt?
Ez jó.
Hát valami hasonló. Az a helyzet, hogy előnyben voltam a magyar történészekkel szemben, mert hát olvastam ugye a magyar krónikákat, két magyar krónikában van erről az időszakról szó, mert szerb krónikák is vannak, és azokat a magyar történészek nem olvasták, nem írták. Látjuk a darabban is, hogy ez az az időszak, amikor a szerbek benős, illetve hát az Árpádház benősül a szerb fejedelemségbe, zsupárságban, tehát ők is elég sokat írtak róla. És hát persze az ember elolvas mindent, amikor eszébe jut a dolog. Na most az egy kicsit furcsa, hogy jutott eszembe, mert hát történelemből mi nem sokat tanultunk a gimnáziumban. Volt egy nagyszerű történet tanárunk, aki nem tartotta meg az órákat, és úgyhogy érettség előtt könyörgött nekünk, hogy tanuljátok meg a történelmet, meg különben engem kirúgnak, mondta Szent Imai tanár úr, és akkor évülten rájöttünk, hogy nem tudunk semmit, és megtanultuk a 4 év folyamot, és nagyon szépen vizsgáztunk belőle. De hát engem a történelem úgy nem nagyon érdekelt. és máig nagy lukaim vannak benne. De aztán egyszer Boldizsár Miklós, aki drámaíró volt és szerkesztő a tévébe, valamikor a 80-as évek elején írt nekem egy levelet, mint szerkesztő, hogy indul egy magyar királyokról szóló sorozat, és hogy akkor tőlem is kért valahol. Ami hát nagyon megtisztelő volt, és akkor én azt írtam neki vissza, nem szerettem én azt a magyar televíziót, amelyikre oly nosztalgiával emlékszünk vissza ma már. Azt írtam neki, hogy én Vak Béláról írnék egy darabot, de csak azzal a feltétellel, hogyha az egész vetítés alatt sötét marad a képernyő. Ezen a Miklós egy kicsit megsértődött. Én csak hülyéskedtem, aztán dolgoztunk mi együtt is. És amikor 94-ben Ablonczi László, a Nemzeti Színház igazgatója, meghívott egy meghívásos drámapályázatra, öten voltunk meghívva, akkor én persze igen mondtam, mert nagyon megtisztelő volt a részéről, hogy engem is beemelt az élő magyar drámaírók közé, és akkor eltűzöttem, hogy miről is kéne írnom. És eszembe jutott ez a Vak Béla dolog, és elkezdtem utána nézni, és kiderült, hogy elképesztő a történet. És az volt a szerencsém, külön szerencse, hogy Shakespeare nem ismerte a magyar történelmet. Különben elírta volna előre. De hát nem írta el, és akkor megírtam a darabot. Hát olyan, amilyennek hallották, meg látták tulajdonképpen. Azzal a kis különbséggel, hogy én 54 szerepet írtam bele, és 20 színészre. Na most Keszély László egyszer már megrendezte 7 színésszel, azt láttam, nagyon jó kis előadás volt a kőszegi nyári színházban, és hát kíváncsi voltam, hogy milyen 6 színésszel. De valószínűleg 5 színésszel is elő lehet, akkor fölhúgom a figyelmet, hogy is lehet. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt a fejlődés története ennek az előadásnak.
Köszönöm, akkor én ezzel folytatnám, hogy milyen 54 szerepet 6 színészre kiosztani? Egyáltalán lehetséges ez, vagy ez egy abszurd?
Lehetséges, mert Enyedi Évával készítettük a példányt, az előzőt is és ezt is. Ő a húzás nagymestere.
Itt ül valahol. Enyedi Évi.
Biztos, hogy örülök. De esetünkben azért van 6 színész, mert a Kosztolánynak 6-an a társadalmi tagok. De hozzátartozik az, hogy én Boriszt és Gábort ismertem régebbről, amikor korábban dolgoztam a Kosztolányban, és mivel ez a Shakespeare-i szerepkiosztás elveit követi nagyon szigorúan ez a darab, tehát ilyen szempontból is egészen fantasztikus, akkor is ismertem meg, mert Spiro György tanárom volt már a színész szakon, és sok-sok helyen, de én akkor tőle tudom ezt, hogy pontosan hány tagja volt a Shakespeare társulatának, hogy is történt az, hogy milyen módon osztotta ki szerepeket. Tehát ez volt a vezérfonal, és Szabadkára gondoltam Gábornak és Borisnak valami olyan szerepet, ami följebb dobja őket még egy-két emelettel ahhoz képest, hogy ilyen nagyszerű színészek voltak. És akkor a fiatalabbakat is megismertem, köztük pedig azt a többi 50 szerepet, azt könnyű volt kiosztani, mert nagyon nagy változásokra képesek. A mi dolgunk pedig az volt, hogy egy elmesélhető történetet hozzunk ki. Ebből sokszor, mivel ugyanaz a Berkeley történik, tehát mindig ugyanarra pontra jutnak vissza, hogy legyilkolják egymást, és megcsalják egymást, és hazudnak, és újra, és újra, és újra. A 6 szereplővel az a színház technikai apróság következik be, és az én ízlésemből kifolyólag történik így, hogy vannak benne trollkodások. Tehát az abszurdnál is még egy kicsivel abszurdabb, és a trash